Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a puszta verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az értünk született, meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztustól, ami eljövendő nagy királyunktól. Amen. Szeretett testvéreim, imádságban boruljunk le a mindenható Isten előtt, és dicsőítsük az ő nevét. Hatalmas Istenünk, mennyei édes atyánk, téged magasztalnak a népek szerte a világon, és hódolnak a te nagy nevednek, hódolnak a te nagy tetteidnek, és közöttük ez órán mi is a te nevedet magasztaljuk. Hálát adunk neked, Urunk, hogy megszólíthatunk téged, hogy dicsőséget adhatunk neked, részeként a választott népnek, melyet kiválasztottál a kezdetek kezdetén, és amelynek megmentése túlível minden időkön. Köszönjük, hogy a mi életünkbe is elhoztad a te szabadító kegyelmedet. Köszönjük, hogy szavad által megnyitottad az életünkben a boldogság, az élő reménység lehetőségét. És köszönjük azt, hogy a te kegyelmed kiment bennünket a bűn nyomorúságából, hogy lábunkat szilárd kőre helyezted. Arra kérünk téged, Urunk, hogy most ez órán tisztítsd meg a mi szívünket és a mi lelkünket, hogy megállhassunk előtted, hogy hallhassuk a te tanításodat. Hisszük, Urunk, hogy szent lelked által ma is köztünk vagy, és szólni kívánsz hozzánk. Adj alázatot és erőt a szívünkbe, hogy el tudjuk fogadni a te szavadat, és adj erőt nekünk, hogy megérthessük a te tanításodat. Légy velünk kegyelmesen, Urunk, áldj és szentelj meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, ami Urunk beszédéből halljunk néhány mondatot, mielőtt ezen az estén felolvasnám azt az alapigét, amelynek alapján Isten lelkének áldó jelenlétét remélve hirdetni kívánom közöttetek az igét. Az igét olvasom először Máté evangéliumának 24. részéből, a 3-tól a 14. versekig, majd pedig a jelenések könyvének 22. részéből az igehirdetés alapigéjét. A szent igét hallgassuk figyelmes és alázatos szívvel. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat meg is tévesztenek. Fogtok hallani háborukról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket és gyűlöleteket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És az az ige, amely a mai esténk alapigéje, a Jelenések könyvének 22. részének 20. verse. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Kedves testvérek, egy különleges adventi sorozat harmadik estéjén lehetünk most együtt, és azok kedvéért, akik talán nem tudtak valamennyi estén itt lenni közöttünk, csak pár gondolatot szeretnék szólni bevezetés gyanánt ennek a pár estének a tematikájáról. Három estén keresztül tanultunk ugyanis Isten igéjéből imádkozni az adventben. Az első este arról hallottunk, hogy amikor nyomorúságba, betegségbe és nehézségek közé jut az életünk, csak annyit tehetünk, hogy kiáltunk, jöjj Uram Jézus, és légy szabadítója az én életemnek és az én nyomorúságomban, emelj fel engem. Ez az első lépés, és hiszem, hogy sokan, ami mi közülünk is megtapasztalták ezt, hogy nyomorúságba jutott az életünk, hogy szenvedni kezdtünk, hogy betegség támadott meg bennünket, vagy valakit, akit szeretünk, és kiáltottunk, jöjj Uram Jézus, segíts az én nyomorúságomon. A következő lépés már a hívők közösségének, és így az én szeretett fasori gyülekezetemnek szólt, amikor arról hallottunk, hogy azért is kell tudnunk imádkozni, hogy Isten országa és az ő mennyei királysága kiteljesedjen ebben a világban. Hogy az a váltságmű, ami elkezdődött Krisztusban, az kiteljesedjék minél inkább, hogy az ország, amelyet ő közel hozott mi hozzánk, az minél inkább betöltse ezt a világot, és minél inkább kiteljesedjék mindez, ami világunkban, ami megromlott, embervilágunk megszentelése által. De amiről ma fogunk hallani, az azt gondolom, hogy ezeknél is nehezebb téma. Ugyanis ma arról fogunk hallani, hogy azért is kell nekünk, keresztény embereknek imádkoznunk, hogy jöjjön el az a nap, amikor megítéltetik az egész embervilág, amikor a gonoszok megbüntettetnek, a jók pedig Istenhez emeltetnek, és az új ég és új föld teremtésével elkezdődik az Isten örökké való királyságának dicső korszaka. Azt gondolom, hogy nagyon nagy ajándék az adventi időszak mindnyájunknak, és az, hogy évről évre megünnepelhetjük decemberben az adventet. Hiszen az advent megtanít és emlékeztet bennünket arra, hogy a keresztény ember várakozó ember. Az utolsó idők világának a polgárai vagyunk, és mint ilyenek, várjuk a változásnak, az új kezdetnek a nagy napját. Az idők teljességét és annak beteljesedését várjuk. Talán emiatt sokszor gúny is ér bennünket, hogy mi olyan türelmes, jámbor emberek vagyunk mi keresztjének, mert mi tudunk várni, nekünk van időnk, mi az örökké valóságban gondolkodunk, bezzeg azok, akiknek rohanniuk kell, bezzeg azok, akik fiatalok, bezzeg azok, akiknek úgy érzik, hogy elrohan az élete anélkül, hogy teljesítenék mindazt, amit elvárnak maguktól. És bizony azzal vádolnak minket, hogy mi felelőtlenek vagyunk. Pedig várni nem csak türelem próbáló, és nem csak türelmet fejlesztő tevékenység, hanem várni igazán áldott dolog. Jó Sándor fejtette ki az egyik igehirdetésében, hogy az az ember, akinek van mit várnia, annak van reménysége az életében. Az az ember ugyanis még vár valamit a jövőtől, az élettől, és mi pedig az Istentől. Mert annak az embernek igazán rossz, akinek nincs mit várnia. Az az ember ugyanis reményvesztett. Annak az embernek az a maximum, amit maga körül lát, amit a kezébe tud markolni, amit el tud érni. Megrendítő volt megtapasztalnom néhány évvel ezelőtt, mikor még Debrecenben folytattam tanulmányaimat. Egyszer leszálltam a villamosról, és egy koldus embert kezdtem el figyelni. Nem igazán kéregetett, inkább csak feküdt az utca porában, és figyelte az embereket. Majd nem tudta megállni, és felállt, és szinte kiakadt szemmel, körülnézett, és beleordította az arctalan, és vele mit sem törődő tömegbe. Nem lehet egy embert elevenen eltemetni. Nem lehet egy embert elevenen eltemetni. És visszaroskadt a földre. Igen. A legtöbb ember, aki nem tud várakozással tekinteni az Úr nagy eljövetelére, az így éli meg az életét, eleven eltemetésnek. Mint akit folyamatosan a bűnei, a fájdalmai, a betegsége, a csalódásai, mint egy-egy újabb lapát betemetnek, míg végleg elsüllyed és eltűnik az emberek szeme elől. Ez az igazi nyomorúság, amikor nincs kilátása valamikinek, csak falak vannak, csak nyomorúság, és elsüllyedés a sárba és a mocsokba. Amikor nincs valaki, aki az ő lábát szilárd kőre helyezné, amikor nincs kire várni, aki őt a nyomorúságból kimentené. És bizony nekünk keresztényeknek sokkal, de sokkal jobb a helyzetünk. Mert mi arra várunk, hogy egyre teljesebb közösségünk legyen az Istennel. A kezdetén csak gondolkodunk róla. Találgatjuk, hogy milyen lehet ez az Isten. Aztán megpróbáljuk megismerni. Elkezdünk információkat gyűjteni, olvasni a Bibliát. És egyszer csak hitáltal közösségünk lesz vele, a Szentlélek elkezd dolgozni az életünkbe, aztán eljön a halálunk, felemeltetünk Jézus szavával élve Ábrahám kebelére, de ez még mind nem a teljesség. Ennél jóval nagyobb teljességre van lehetőségünk. Teljes és valódi közösségre várhatunk Istennel. Ezért a mi várakozásunk, és keresztény emberként ez az egyik fő feladatunk, és a világnézetünknek az egyik sarkalatos pontja kell, hogy legyen, hogy a mi várakozásunk Krisztus dicsőséges eljövetelére irányul. Nem arra, hogy jobb legyen. Nem arra, hogy több pénz legyen. Jobb adókörnyezet. Jobb gazdaság. Más országhatárok. Nekünk nem ezt kell várnunk. Nekünk Krisztus dicsőséges eljövetelét kell várnunk. A kérdés csak az ezen a mai estén, hogy vajon megjelenik-e ez az imádságainkban. Ugyanis szükséges, hogy Krisztus várásunk az ima életünkben is megjelenjen. Három kérdés körbejárva szeretném ezt bizonyítani előttetek. Az első kérdés így hangzik, mit kell kérnünk az Úrtól? A második, kicsoda az a Jézus, akit visszavárunk? Végül, mi módon kell ezért imádkoznunk? Először tehát, mit kell kérnünk az Úrtól? A válasz egyszerű. Azt, hogy teljesítse be a mi megváltásunkat, a váltságmű betetőzésért kell könyörögnünk. Az új ég és az új föld megalkotásáért, hogy a mi teremtő Istenünk teremtse újjá ezt a megromlott világot, törölje el a régit, és teremtse újjá. A lelki kozmosznak a megvalósulása, ami túlmutat a testi érzéki világon, amely elbukott, hiszen látjuk azt, hogy Istennek az volt a jó terve, hogy a test és a lélek egységében az ember valódi közösségre leeljen az Úrral, De aztán a test gonosszá tett, és megrontotta a lelket is, és a kísértés eszköze lett. Ennél valami magasabb, valami tisztább, valami Istentől valóbb új világ kell, ahol a test és a lélek harmóniája imáron megvalósul, amikor a kettő nem nincs kijátszva egymás ellen, hanem együtt az eredeti teremtett szándék szerint imádja az Istent. Egy olyan világról beszélünk, ahol nincsenek kompromisszumok, ahol nincsenek belátásra kényszerítő körülmények, ahol a nyavaják, a betegségek, a fájdalom és a nyomorúság nem része az életünknek, ahol nincsen feszültség, emberi gonoszság, bántás és olyasféle szurkálódások, amelyek a legkedvesebb hétköznapot is meg tudják keseríteni, amikor a másik odabök nekünk egy fájdalmasat. Akár a buszon egy idegen, vagy egy ismerős egy jól eltalált mondattal, amit előre szépen kifaragott, hogy szép hegyesen betaláljon a mellkasunk közepébe. Egy jobb világról beszélünk, amelyben szeretet van, béke, irgalmasság és Istennel való teljes közösség. És ez a titok. Istennel való teljes, békében való szeretet közösség. Most még egy olyan korszakot élünk, amelyben a test nyomorult, amelyben a test megöregszik, fájdalmai lesznek, és gyötrődni kezd, és gyötörni kezdi a lelkünket. Egy olyan világban élünk, amelyben a perspektívánknak még része a halál, a test és a lélek harmóniájának szétszakítása, és bár felvéptetünk az Úr Jézushoz, hiszen ő elmondta a kereszten, még ma velem leszel a paradicsomba, de a test feltámadásáig ez egy nyomorult, átmeneti állapot, ez a várakozásnak az állapota, amely a teljességtől nagyon messze van, hiszen kulcsszava a mi nyomorult világunknak a töredékesség, a teljességnek az elveszítése. Erre nem mondhatjuk azt, testvérek, hogy tökéletes, még akkor sem, ha jól érezzük benne magunkat. Olyan szépen fogalmaz erről Calvin az Institúció című művében, amely Calvinnak a főműve, amikor leírja, hogy az Úristen azt akarja, hogy az odaátvalókkal törődjünk inkább, hogy nem azokkal, amik ebben a világban vannak. De mi ragaszkodunk az életünkhöz, mi ragaszkodunk a vagyonunkhoz, mi ragaszkodunk a szeretteinkhez, ragaszkodunk ennek a nyomorult világban a megszerzett tárgyainkhoz. És Isten hiába sújt minket nyomorúsággal, betegséggel, fájdalommal, hogy tanuljunk elszakadni, és tanuljunk fölkészülni arra, hogy tovább lépjünk, és valódi közösségünk legyen vele. Mi mégis ragaszkodunk két marokkal, és minden lehetőséget megragadunk, hogy itt maradjunk, hogy megtartsuk, hogy a miénk legyen, hogy belekapaszkodjunk abba, amit megszereztünk. Pedig Isten ennél sokkal többet készített el nekünk. De ami velejéig romlott világunkban, nem valósulhat meg mindez. Új jég és új föld alkotása szükséges ahhoz, hogy mindettől valósággal és teljességgel megszabaduljunk. Ezt azonban meg kell előznie az ítéletnek. És bár most felújongott a lelkünk, hallva az evangéliumot, hogy az utolsó nap egy dicsőséges, egy örömteli, egy csodálatos új világnak a kezdete lesz, a legcsodálatosabb változása lesz, mióta az ember tudja a történelmet. De van ennek egy kemény pontja. Ezt az új kezdetet ugyanis ítéletnek kell megelőznie. Ezen a napon ugyanis eljön Jézus ítélni élőket és holtakat. Ezen a napon minden ember megáll Krisztus színe előtt. És míg egyiknek kegyes szószólója lesz az atyánál az életre, a másiknak igazságos bírája lesz, méltán ítélvén őt örök kárhozatra és szenvedésre. Sok titok övezi ezt a napot. Kik lesznek az új világ Krisztus királyságának meghívott polgárai? Hogy mi magunk ott leszünk-e? Én azt hiszem, hogy kegyelem által lehetséges ott lennünk, ha hiszünk. Pál írja az Efézus belieknek, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem a ti jó cselekedeteitekért, hogy ne kérkedjetek azokkal. Egyedül a hit számít. Ez a mi útlevelünk az örök országba, és az a nagy kérdés, testvéreim, hogy kiváltottuk-e már ezt az útlevelet? Számomra hatalmas élmény volt hallgatni sok-sok évvel ezelőtt, bár annyira azért nem volt sok éve, Unger Károly lelkipásztornak az evangelizációját. Ezen a szószéken állt ő, és az egyik estén azzal kezdte a prédikációját, hogy ő azt tanulta az egyetemen az egyik professzorától, hogy mindig úgy menjetek fel a szószékre, minthogyha ez az utolsó alkalom lenne, mert utána eljön az Úr Jézus, és ezzel a prédikációval mindent el kell mondanotok, hogy nyugodt lelkiismerettel állhassatok meg az Isten színe előtt. De ebben a pillanatban éppen viharos idő volt, egy villám bevilágította az egész templomot. Meg kell, hogy mondjam, hogy néma csöndben hallgattuk ettől kezdve a lelki pásztort. Nagy élmény volt ez számomra, és azóta is kicsit meg vagyok győződve arról, hogy összebeszélt ő az Úristennel ezzel a jelenséggel kapcsolatban. Kicsoda az, akit visszavárunk? Furcsa ez, hiszen ha az evangéliumokat nézzük, az evangéliumok Jézusát most rögtön visszavárnánk. Akinek, hogyha annyit szóltak, hogy beteg a szolgám, beteg a fiam, meghalt a lányom, ő azonnal indult és meggyógyította. Készségesen, még a kérő szónak sem kellett elhangoznia, már indult és segített. Aki ölébe vette a gyermekeket, aki fáradtan is tanította a tömegeket, akinek megesett a szíve az ezres tömegen is ételt támasztott nekik, ezt a Jézust mi szívesen visszalátjuk. Ugyanakkor látnunk kell azt a feltámadott Jézust is, aki méltán mondhatta ezt magáról, mielőtt a mennybe ment, és eltűnt a tanítványok szemei elől, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Igen, nekünk azzal a Jézussal kell találkoznunk majd ezen a napon, aki mennek és földnek teljhatalmú ura. A király Jézussal, az új ég és az új föld dicső urával, az értünk született mennyei királlyal, kinek dicsősége ekkor fog kiteljesedni. Ugyanis ezen a napon az elítéltből ítélő bíró lesz. A porbataszítottból mennyben trónuló. A megalázottból megdicsőült, kinek a dicsősége ezen a napon kiteljesedik. Mert aki megalázza magát, felmagasztaltatik, mondta Jézus. És bizony, erről az Úrról megrettent szívvel, és hatalmas szemekkel beszél János a Jelenések könyvének az elején, amikor megpróbálja megfogalmazni, hogy milyennek látja a dicsőségében az Úr Jézust. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülvéve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Ez nem az a Jézus kép, akit az evangéliumokból megismertük. Nem az a Jézus kép, amelyben látunk magunk előtt egy embert, talán egy gyönge alkatú fiatalembert, akit megfoghattak a katonák, megalázhattak, és leköpködhettek, és keresztre szögezhettek. Ez a Jézus a dicsőség királya. A királyok királya, az uraknak ura. És akkor megrémülhetünk. Hogy fogjuk mi elviselni ezt a találkozást a minden hatalom urával? A képet azért árnyalja szeretett hitvallásunk, a Heidelbergi K.T., amelynek 52. kérdésfeleletét idézem. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat? az, hogy mindennemű háborúság és üldöztetés közepette, felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb érettem Isten ítélő széke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett. Ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb érettem ítéletet hordozott, hogy engem az Isten előtt megigazítson. És itt rajzolódik ki igazán a különbség az evangéliumok Jézusa és az eljövendő Jézus között. Hiszen az evangélium Jézusa az evangéliumi időkben volt, a kegyelmi időben, amikor az volt a lényeg, hogy a bűnösök irgalmat nyerjenek, hogy minél többen megmeneküljenek, amikor minden bűnös kaphatott megértést, azok is, akiket koruk társadalma azt mondta, hogy oly mélyre jutottak, hogy nem érdemlik meg azt sem, hogy rájuk tekintsünk. De amikor visszajön Jézus, az már túl lesz a kegyelmi időn. Az a kegyelmi idő lezárása lesz. És bizony, az ítélő Jézusban nem várhatjuk az evangéliumok kedves, gyógyító bűnösökkel együtt étkező Jézusát. Szükséges, hogy ítélő bíróként a trónusok trónusára emeltessen. Akkor hogyan imádkozzunk hát? Három szempontot javasolok ehhez, testvéreim. Először is tegyük ezt közösségben, e mai istentisztelet, ha hitből együtt imádkozunk, jó alkalom lesz erre. Tudjuk, hogy az ősidők kereszténységének volt egy szép úrvacsorai imádsága, amelynek tulajdonképpen a görög fordítását találjuk meg mai alapigénkbe. Jöjj el, Uram Jézus, arámul Maranatha, ez minden egyes úrvacsorai közösségben elhangzó imádság volt. Hiszen mi volt az úrvacsorának a lényege? Amellett, hogy a bűnök lemosatnak, hiszen az ő halálát hirdessétek, amíg eljön, de ugyanakkor a Krisztussal és az egymással való közösség megélésének a legnagyobb és legmagasabb formája volt. Mit látunk tehát? Mi lesz a legnagyobb úrvacsora, a legnagyobb hálaáldozat? Amikor visszajön Jézus, és valóban megvalósul fizikai értelemben is az a közösség, ami most lélekben megvalósul, például az ünnepi istentiszteleteken. Közösségben kell tehát őt kérnünk, hiszen a közösség erejében tapasztaljuk meg igazán ennek az imádságnak az ajándékait. Ezen kívül az igét, a kijelentést tanulmányozva kell őt kérnünk és hozzá imádkoznunk, hiszen az igéből tudjuk meg azt, ahogy ezt láthattuk a mai estén is, hogy ki is az, akit várunk, és hogy miért könyörögjünk az ő eljöveteléért. Végül pedig szükséges az, hogy türelmesen várva ki az idő teljességét imádkozzunk. Sokat firtatják ugyanis, hogy mikor van az ideális idő, de Calvin ezt a Tesszaloniki beli gyülekezethez írott levél magyarázatában világosan elénk adja. A híveknek nem kell olyan tudás után sóvárogniuk, ami Isten iskolájában nem megengedett. Márpedig az Úr azt akarta, hogy az ő eljövetelének napja rejtve legyen előttünk, hogy az éberséggel egy pillanatra se hagyjunk föl. Elrejtette előlünk ezt az időt. És ha megnézzük ezt a három pontot, a közösségben való várakozást, a kijelentést tanulmányozó várakozást, és az idő teljességét váró várakozást, akkor az első és a második advent között felfedezhetjük a felismerhető hasonlóságokat. Hiszen az első adventet is közösségben várták az emberek, Isten választott népe Izrael. Tanulmányozták a proféciákat, Isten kijelentéseit arról, hogy miként fog eljönni az Úr, hogy megszabadítsa őket. És ők is türelmesen várták az idő teljességét, ahogy ezt Ravasz László szépen megfogalmazva, azt a pontot, ahol az ősztörténeti előkészítés a világtörténelmi legjobb alkalommal egybeesett. És mi volt a második adventben? Mi lesz a második adventben? közösségben várva imádkozunk az ő eljöveteléért, tanulmányozzuk az igét, hogy igazán felkészült legyen a mi lelkünk, és türelmesen várjuk azt az időt, ami elrejtetett a mi szemeink előtt Isten bölcs végzéséből. Gondoljunk bele, milyen nagy teher lenne, ha tudnánk ennek az idejét. Láthatjuk, hogy a napokban is voltak olyan jóslatok, melyek arra irányultak, hogy ma eljön a világ vége. Ez lesz az emberiség utolsó napja. Volt olyan ember, aki eladta a házát, felérte a vagyonát, és végig szórakozta az elmúlt hónapot. Mert azt mondta, ha úgyis vége a világnak, még egy utolsót el kéne menni bulizni és szórakozni. Hát, ő most szembesült a valósággal. De vajon mennyire rettegnénk, hogy mennyi gonoszság, mennyi ítéletes bűn valósulna meg, ha tudnánk ezt az időt. Isten bölcs volt, és kegyelmes, és elrejtette ezt előlünk. De ezt nem azt jelenti, hogy felelőtlenül azt mondhatjuk, nem kell mi nekünk erre várakozással, vagy imádsággal tekintenünk, úgyse tudjuk, mikor lesz, úgyis az Isten dolga, mit avatkozzak én bele a nagyok dolgába. Szó nincs erről. Nekünk éberséggel, és a mi közösségünkben valóságos várakozással kell könyörögnünk az Úr dicső eljöveteléért. Hiszen az első adventben megismerhettük az ő dicsőségét, hiszen Jézus által láttuk az Atyát. A második adventben viszont be fogja tölteni a dicsősége a mindenséget. És ez nagy pillanata lesz a történelemnek. Isten megteremtette a világot, hogy találkozzék az emberrel. A világot úgy alkotta, hogy méltó tere és kerete legyen ennek a találkozásnak. Felséges templom egy mindennél felségesebb istentisztelet számára, amelyet életnek nevezünk. Ez volt az eredeti terv, amely megbukott. De Isten a váltságművet elindította, és ez a váltságmű egy napon be fog teljesedni. Jézus kimondta a mondatot. Bizony hamar eljövök. Amen. Jöv el, Uram Jézus. Amen. Imádkozzunk, testvéreim. Urunk Istenünk, talán beleremeg a szívünk abba, amiket hallottunk, és talán zsong is a fejünk mindattól, amivel megtöltötted ezen az estén. De hisszük azt, hogy azért szóltál ma is mi hozzánk igéd által, szent lelkeddel, hogy készek legyünk veled találkozni, hogy tudjunk élő reménységgel visszavárni, és hogy tudjunk boldogsággal és örömmel tekinteni arra a napra, amelyre sokan rettegéssel, bánattal és félelemmel tekintenek. Urunk, szeretnénk meghívást kapni abba az országba, amely nem e világból való. Szeretnénk meghívást kapni a te dicső királyságodba, ahol téged magasztalnak mindenek. Szeretnénk a te dicső országodnak polgárai lenni, és szeretnénk mi magunk is téged dicsőíteni, veled közösségben lenni, abban az országban, ahol a szeretet lesz, mindenekben a törvény. De azt is látjuk, Urunk, hogy ez csak hitáltal lehetséges. Ezért most különösen ebben az adventben arra kérünk, hogy te vizsgáld meg a mi szívünket, küldd el a te lelkedet, és járd át a mi gondolatainkat, járd át a mi szívünket, ébreszd fel a lelkiismeretünket. Ha kell, ha magunktól nem tennénk, te kényszeríts bennünket térdre, hogy bűnt vallhassunk neked. Ha kell, ha magunktól nem tennénk, te vonj magadhoz, ha mi nem mennénk. És mikor összetörünk, és fájdalom járja át a lelkünk, Te vigasztalj bennünket, és Te kötözz be, Urunk. Te újíts meg, Urunk, hogy benned ebben az adventben új teremtéssé lehessünk, akik tudnak könyörögni hozzád, akik tudnak kapcsolatban lenni veled, akik részévé válnak a Te nagy népednek, a szentek közösségének, akik tudnak Téged lélekben és igazságban imádni, és életükkel, becsülettel és alázatos szívvel Neked szolgálni. Urunk, Te látod, hogy nem érezhetjük magunkat igazán késznek a veled való találkozásra, az ítélő bíróval való találkozásra, de köszönjük, hogy azok, akik benned elrejtettek, azokat Te magadhoz vonod, azokra kegyes szószólóként tekintesz, és azokat Te felemeled. Köszönjük, hogy ezért hittel, igaz szívvel és boldogsággal várhatjuk a veled való találkozást. Igazán szívből várjuk, hogy találkozhassunk veled. Jó volt azt hallani, mikor ezt mondtad, bizony hamar eljövök. Ezért most őszinte, neked megszentelt szívvel mondjuk. Amen. Jövel, Uram Jézus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen.